Ez itt a Pozsonyi Podcast 23. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. A Partizán YouTube csatorna arca, politikai aktivista, közéleti megmozdulások szervezője, akit Németh Szilárd egyszer nemzetbiztonsági kockázatnak is nevezett. Gulyás Márton, a Pozsonyi Podcast mai vendége, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, üdvözöllek az adásban.
Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Az utóbbi időben újságírói eszközöket használó aktivistaként szoktad magad jellemezni. Hol húzódik szerinted a határ, és mi az, ami egy aktivistát elválaszt egy olyan újságírótól, akinek megvan a saját világnézeti beállítottsága?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és szinte nincs erre exakt válasz, ráadásul pláne Magyarországon. Egyébként ott nem beszélhetünk a régióról is, tehát szerintem a kelet-közép-európai félperifériás gazdasági helyzetű földrajzi térségben, szerintem erre nem lehet nagyon exakt választ adni, egész egyszerűen a térség történeti, gazdasági, politikai viszonyai miatt. Ezzel nem megkerülni akarom a felelősségét a kérdésnek, vagy a válaszadásnak, és nem elkenni akarom a kérdésnek az élét. Éppen azért szoktam én magam tudatosan nem újságíróként, nem újságírói eszközöket használó aktivistaként hivatkozni magamra. Teszem hozzá úgy, hogy itt a Partizánban nagyon sokan kifejezetten és szigorúan véve újságíró identitással is dolgoznak, és ennek a feloldása még mi magunk is szerkesztőségként dolgozunk, hogy ezt hogy kellene. De szóval én magamra azért utalok így és ebben a formában, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy elkülönjenek ezek a különböző szerepkörök, és azt gondolom ahhoz, hogy én magamra újságíróként tudja hivatkozni, ahhoz nekem még egyrészt tudásban is sokat kell fejlődnöm, és egy csomó egyéb olyan kívánalomnak még meg kellene tudnia felelnie, úgy az én működésemnek, mint a Partizánnak, amelyen jelenleg még dolgozunk, hogy legfeljebb vágyakozunk rá, és ezzel inkább egyfajta önmérsékletet, vagy egyfajta ilyen tudatos szerénységet, nem szerénykedést szeretnék tanúsítani, bár már annyit beszéltem róla, hogy szerintem ez ilyen kicsit már ilyen pozörködésnek hathat esetleg a bűntudom közéleti megnyilvánulásomat konzervből figyelők számára. Kurzum gut, a lényeg a dolognak annyi, hogy szerintem fontos elkülöníteni azt, hogy milyen szerepkörök vannak a nyilvánosságban, és egyébként meg szerintem alapvetően nem függetlenség és elköteleződés mentén van az igazi törés van a média munkások között, hanem tisztesség és tisztességtelenség között. Nagyon egyszerűen mondom, hogy mi a tisztességtelenség szerintem. Az nyilvánvalóan tisztességtelenség, amikor például most azért mondom a saját helyzetemet, pont volna pedig egy ilyen perbe, az én személyemet a 2018-as választások után azzal vádolták meg, hogy kifejezetten erőszakos terrorcselekmények kivitelezésére fogom majd buzdítani emberek tömegeit, meg ilyenfajta akciókat szervezek. Ez egy szélsőségesen kirívóan kártékony és tisztességtelen eljárás, de azt gondolom bárkivel szemben, amikor ilyesmit nem, hogy vélelmezni nem lehet az életéről, hanem semmilyen módon sem lehet bizonyítani. Én ilyesmit nyilvánvalóan még azokról sem éreztelnék, akiket adott esetben a politikai ellenfeleimnek tartok, mert egész egyszerűen nem élek tisztességtelen eszközökkel. Sem a múltban nem értem sem, hogy nem tervezek ilyenekkel élni. Tehát szerintem egy fontosabb törésvonal és kevesebb figyelmi irányul rá, miközben azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint a függetlenség elköteleződés törésvonal.
Nem szeretnék ilyen definíciós kérdésekbe nagyon-nagyon belemenni, de hogyha mondjuk influencernek neveznek, ahhoz, hogy viszonyulsz, vagy az mennyire elfogadható számodra?
Igen, bármit nevezhetek igazából, az influencerséget is elbírja a hátam, azzal együtt, hogy azért azt gondolom, hogy ez egy alapvetően kereskedelmi kategória, tehát az influencer az alapvetően szolgáltatások, termékek értékesítő közegeként működik, közvetít a gyártó, előállító, illetve a vásárló között. Ilyen funkciót én azért a saját működésemnek nem tulajdonítok. Tehát tudatosan nem használom sem a Partizán rendjét, sem a saját magamat, semmifajta ilyen értékesítői közvetítésre. Nem véletlenül, én alapvetően ezt a gyakorlatot kimagaslóan kártékonynak találom, vagy legalábbis azt gondolom, hogy nagyon komoly etikai problémákkal néz szembe. És most nem csak azért az ilyen közkeletű, hogy ilyen bújtatott poszt, meg bújtatott reklám, nem, hát önmagában a fogyasztás ösztönzés szerintem egy kiemelkedően kártékony társadalmi, a kártékony tevékenység, akkor, amikor a 21. század legfontosabb kihívása pont az lenne, hogy a fogyasztásunkat radikálisan visszafogjuk, hogy egész egyszerűen jöjjünk le azokról a termelési láncokról, amelyek a bolygó erőforrásait kiaknázzák és elpusztítják, és egyébként magát, az embereket is olyan mértékben teszik árucikké a munkaerőket, olyan szépen degradálják, hogy így egész egyszerűen létezhetetlené válik a jó élet emberek 10 milliói, 100 milliói számára, pusztán csak azért, mert ezekben a termelési láncokban nem tudnak olyan munkabért kapni, ami alapján a létfenntartásukat az emberi méltósággal összeegyeztethető módon tudnák biztosítani. Tehát ez egy komplex kérdés, én ezért nem tekintem magamat influencernek, de ha valaki így tekint rám, nem fog rá felveszemmel tekinteni.
Még az aktivista múltadnál maradva, különböző mozgalmas akciókban vettél részt, kormánypárti és akár ellenzéki szereplőkkel szemben is. Nem tartod unalmasabbnak az újságírói munkát ennél?
Nem, egyáltalán nem. Sőt, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez a fajta munka, amit most végzek, ez talán a legizgalmasabb és az én habitusomhoz, érdeklődésemhez a leginkább közel álló. Még vannak olyan területek, amelyeken szeretnék további, nem tudom, előrelépéseket tenni, de például mondjuk egy interjúra felkészülnek, a dramaturgiai évét végig gondolja, a kutató munkát megszervezni, abban utána olvasni dolgok. Tehát ez nekem nagyon a habitusomhoz illeszkedik. Ami jelenleg hiányzik az életemből, de azt gondolom, hogy ez egy időszakos hiány, és ezen dolgozom, hogy ez majd szintén bejöjjön. Az a filmkészítések a fikciós vonala, abban kifejezetten nagy tervekkel rendelkezem még, de nem vagyok türelmetlen. Én azt gondolom, hogy pláne ha végigtekintek a saját generációmmal, a saját ismerőseimen, egy rendkívül hálás vagyok azokért a lehetőségekért, amikkel rendelkezem, és azt gondolom, hogy tényleg összeteltem a két kezemet, mert olyasmi tevékenységet folytatok, amit értelmesnek tartok, meg tudok belőle élni, és alapvetően rettenetesen izgalmas, inspiráló munkatársakkal dolgozhatok nap mint nap. Ez sajnálatos módon magyar emberek nagyon kevés szűk része számára áll rendelkezésre, úgyhogy én ezt rendkívüli módon megbecsülöm, és éppen ezért, hogy mondjam, nem panaszkodom.
Érezted azt valaha az eddigi pályád során, hogy komolyabb veszélynek lettél volna kitéve?
Nem. Nem. Nem, ez szerintem egy kicsit túl is van túlozva, tehát hogy azért, hogy mondjam, ezek ilyen retorikai emberkedések, amik néha esetleg érik az embert a kormányzat részéről, ezek nem jelentőségteljesek abban az értelemben, hogy az én fizikai, nem tudom én, bántalmazásomra az államhatalom még soha nem betemedett, nyilván ez nem is fog bekövetkezni, én azt gondolom Magyarországon, vagy hát ne adja Isten, hogy bekövetkezzen. Persze, hogy mondjam, szóval nyilván azért a Kuciák gyilkosság után az ember egy picit szerényebb lesz ezekkel a nagy mondásaival, hiszen én azt gondolom, hogy Szlovákiában senki sem feltételezte, hogy már olyan társadalmi állapotok lennének, hogy egyébként bárkiben komolyan fölmerülhet az még egy ilyen hétpróbás rendszerben is, mint az elkövetői kör, hogy így akarja rendezni egy konfliktust, de ezzel együtt is azt gondolom, hogy Magyarországon azért szerencsére egy civilizáltabb állapotok vannak, pláne összevetve mondjuk azzal, hogy mi zajlik jelenleg is ugye Belarusban, mi zajlik jelenleg egyébként tényleg Ukrajnában is bizonyos értelemben. Tehát, hogy azért sokkal szerencsétlenebb sorsú helyen is vannak a világnak, ahol kifejezetten a meggyőződésért vagy a politikai véleményedért kiállni, az effektíve az életet fenyegető veszélyforrás lehet. Ez Magyarországon nincs.
Említed a Kuciák gyilkosságot, ugye nálunk éppen ezután indult el egy olyan folyamat, amely még most is tart, és amely már odáig jutott, hogy sorra kerülnek Rács mögé a korábbi nagyon fontos vezető pozícióban lévő ügyészek, rendőrök, vállalkozók. Lehetséges az is, hogy mondjuk például Magyarországon is ez egy jelentő példaként szolgált azoknak, akik akár fel is léptek volna komolyabban az újságírókkal vagy a sajtóval szemben, de látták ezen a példán keresztül is, hogy nem éri meg?
Ezt nem tudom, ez spekuláció lenne a részem, én csak azt mondom, hogy engem személyesen rettenetesen megrendített az a gyilkosság. Egy nálam fiatalabb emberről van szó, hogyha most jól emlékszem az életkorára, akinek ráadásul tehát az teljesen egyértelmű, hogy egy ragyogóan tehetséges emberről van szó, aki egy, amennyire én az nyilvánosan hozzáférhető magyar vagy angol nyelvű írásokból tájékozottam, egy boldog házasságban ő, tehát hogy minden szempontból egy iszonyatos tragédia, most is, hogy beszélek róla, így tényleg érzem, hogy elnehezül a szívem, és hát szerintem az nagyon imponáló és nagyon inspiráló volt, hogy erre milyen válaszok születtek a szlovák társadalomban, és hogy hát ez azt gondolom, hogy azért itt nagyon sokakat megmozgatott, és szerintem nem csak ellenzéki oldalról Magyarországon, mert nyilván a kormánypárti oldalra nekem korlátozottabbak az elérésem, vagy korlátozottabb az ismerősi köröm, aki ott élne, de hogy azért az nem volt kérdés, hogy itt nem arról van szó, hogy ez valami összeesküvés elmélet, és akkor persze nem is lőtték, hogy de tehát egy teljes egyértelmű, hogy ez egy bestiális gyilkosság volt, amit el kell ítélni, és azt gondolom, hogy a politikai következményei remélhetőleg intőjelnék szolgálnak mindenki számára, nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, akik egyébként ilyesmire vetemednének. Sajnos, hogy azt továbbra is tudjuk, hogy egyébként újságírókat, még Európában is sajnos, gyilkolnak meg az újságírói munkájukkal összefüggésben, de hát egyébként számos helyen a világnak, ázsiai országokban, dél-amerikai országokban, de egyébként észak-amerikai országokban is előfordul sajnos, hogy igen, az újságírás az továbbra sem egy békés szakma, nagyon sok helyen az emberek az életüket kockáztatják, vagy ami ezzel egyenértékű probléma a konkrét egzisztenciájukat és az egzisztenciás ellehetetlenülésüket, hogyha olyan témát választanak.
A Partizán YouTube csatornáját az utóbbi időben gyakorlatilag egy közéleti televízióvá fejlesztetted. Miért éppen ezt a formátumot választottad? Miért nem például egy klasszikus hírportált alapítottál?
Engem az újságírásnak az a része kevésbé érdekel, hogy így szöveget alkotni. Én sokkal jobban szeretem a mozgóképet, eleve a szocializációm is ilyen, az érteklődésem is ilyen, tehát a mozgóképnek a magyarázó erejében sokkal erőteljesebben hiszek. Ráadásul az egy ilyen hiányterület is volt Magyarországon, hogy nagyon kevés mozgóképes tartalom készül kifejezetten az internetre. Mi ezt, amikor 5 évvel ezelőtt elkezdtük, egy klasszikus vlogot kell elképzelni, amit először csináltam, akkor az gyakorlatilag az első ilyen politikai vlog volt Magyarországon. Talán volt egy-kettő, de nem jelentőség teljes abban az értelemben, hogy ma is majdnem az egyedül ilyen YouTube csatorna vagyunk. Vannak mások is természetesen, akik közpolitikai kérdésekkel vagy ilyen közügyekkel foglalkoznak, és ez nagyon jó is, és én nagyon örülök annak, amikor megérkeznek mások is, elkezdenek erről beszélni, mert nagyon fontos lenne, hogy ilyen értelemben depolitizálódjon ez a platform. De ez kevés járt rendelkezésre, és hát emiatt igazából föl sem merült az, hogy mással foglalkozzak. Engem mindig is ez érdekelt leginkább, a mozgókép, és amit most a Partizánban csinálunk, annak szinte vannak közszolgálati elemei, de ez nem egy közszolgálati csatorna, és ez nagyon fontos. Amit mi csinálunk, abban van nagyon sok meggyőződés, nagyon sok világnézeti alapú megközelítése témáknak, és ezt nem is titkoljuk, és vállaljuk az ezzel kapcsolatos konfliktusokat is. Tehát mi inkább abban látjuk a szerepünket, hogy tematizáljunk olyan kérdéseket, dilemmákat, problémákat a magyar nyilvánosságban, amelyek vagy nem tematizálódnak, vagy pedig egyszerűen így nem tudom, valamiért nem más portáloknak, vagy más médiumoknak nem jut az eszükbe. Mondok ilyen konkrét példát. Van egy Partizán POK nevű sorozatunk, amelyben média és tudatipari szereplőkkel beszélgetünk arról, hogy hogyan látják a saját funkciójukat, szerepüket a magyar nyilvánosságban. Ez egy olyan megközelítésmódú interjú sorozat, amely Magyarországon igazából nincs, de egyébként nagyon sok helyen van, ahol arról beszélünk, hogy egyébként a munkatőke konfliktust, a szórakoztatóipar hogyan keni el azzal, hogy ilyen különböző szereplőket, helyzeteket, botrányokat mesterségesen létrehoz és újra keltet annak érdekében, hogy nyilvánosság csatornáit eltömítse, és ne jusson tér arra, hogy a valódi társadalmi elégedetlenségnek így hangja legyen. És akkor ez most egy kicsit ilyen leegyszerűsítve mondom, de ugye az a lényeg a dolognak, hogy picit erről is beszélünk. Most volt például ezen a héten, amikor ezt az interjút beszélgetést csinálod velem, Kalambos Lajossal, Lajcsival, talán nem tudom, hogy a szlovák magyaroknak mennyire ismert, de talán valószínűleg ismert. Tehát mi vele például arról beszélgetni, milyen módon emancipálódott az a kultúra, amit ő képviselt, és hogy egyébként itt jelentett ez az emancipáció, főként a rendszerváltás veszteseinek, akik mondjuk ebben találhattak valami fajta enyhülést azoktól a stressz helyzetektől, meg attól a stressztől, ami így a 90-es években legyarolta a magyar emberek millióinak az elméjét. És hogy ez egy ilyen szerintem olyan problémakör, amiről így csak egy ilyen kultúr elitista alapállásból beszél alapvetően a magyar nyilvánosság, miközben egyébként ennek van egy igenis emancipatorikus oldala is, amit a Galambosék csináltak. És akkor ez egy ilyen összetett és bonyolult kérdés, erről sok mindent lehet beszélni, sokféleképpen meg lehet közelíteni, hát igyekeztünk is az interjúban minél többféleképpen megközelíteni. De például szerintem azt mondom, a Partizán Pop az egy olyan formátum, hogy kevesen, vagy igazából szerintem nagyon más nem is csinál, mint mi. És akkor vannak emellett ilyen infotainment adásaink, amikor egy-egy témát kimerítően, adatolva, szakirodalomra hivatkozva, de mégis közérthetően próbálunk meg elmesélni, klímaváltozás, a műanyag termelés problémája, jövedelmi egyenlőtlenségek, a magyarországi középosztály lehetetlensége vagy nem létezése pontosabban, hogy miért alakulnak ilyen vagy olyan egyenlőtlenségek. És akkor ezek ilyen különböző nézői csoportjai vannak, azt azért lehet most már látni, de van valamelyest átfedés a kettő között. Mi azt reméljük, hogy így viszonylag szélesebb körbe tudunk most már tartalmat szolgáltatni, és ugye ebben különböző korcsoportú, osztályhelyzetű vagy földrajzi elhelyezkedésű nézők is be tudnak majd csatlakozni, vagy legalábbis mi ezt reméljük.
A baloldali gondolkodás nálad honnan ered, és hogy hogyan viselted annak idején a magyar baloldali kormányoknak a kudarcát?
Az én baloldaliságom az kifejezetten egy ilyen 2010 utáni időszaknak a terméke. Addig inkább azt mondanám, hogy volt bennem egyfajta szolidaritás vagy érzékenység, de ez nem volt egy tudatos politikai pozíció. Ez tényleg a 2010 és ilyen értelemben Orbán Viktor munkájának a terméke. Azt tudom mondani, hogy én a kamaszkoromban inkább voltam konzervatívabb, vagy ilyen polgári konzervatív szocializációjú fiatalember. És hát ilyen értem, mivel 2010-hez kötődik ilyen szempontból az én politikai öntudatra ébredésem is, ezért én nyilván, hogy utólagosan próbálom értelmezni, mit műveltek a 2015-i kormányok, ez nyilván egy ilyen nagyon összetett és problematikus viszony, mert hogy részben nyilván az is van, hogy azt gondolom, hogy sokkal többet lehetett volna tenni, a leszakadó rétegeknek a leszakadásának megakadályozásáért, azért, hogy azok a különböző közösségek, amelyek még így fixebb munkahelyek környékén, az ilyen iparosodott városoknak a környékén, mondjuk úgy, hogy a rostbevezetekben tudtak létrejönni, hogy azok itt ne szövösödjenek el végérvényesen, ami 2010 után most már szerintem ilyen majdnem jóvá tehetetlen módon komplett társadalmi csoportokat lökött a teljes kilátástalanságba, tehát ugye ebben meghatározó szerepe van és felelősség nyilvánvalóan a 2015-i kormányzatoknak, de közben meg azt is látom, hogy bizony azért azt el kell ismerni, hogy voltak olyan eredmények, amelyek a mából nézve picit ilyen arcpirítóak, hogy ezt eredménynek kell mondani, de közben mégis azért látva a mai valóságot azért, hát hogy mondjam, bizony, az egy eredmény, hogyha például mondjuk egy oktatási kormányzat nem kifejezetten és deklaráltan az iskolai szegregációért dolgozik, hanem hogy lehet, hogy nem elégséges eszköztárral, lehet, hogy nem elégséges elköteleződéssel, de mégiscsak valami fajta integráció pártiságot képvisel, és ezt próbálja érvényesíteni a társadalomban. Ehhez képest ma teljesen más a helyzet, nem csak arról van szó, hogy az oktatási kormányzat deklarálja azt, hogy szegregálni kell az iskolákban, hanem egyébként, amikor integráció párti követelések elhangoznak, akkor azokat kifejezetten ilyen nemzetvesztő, nemzetellenes vádakkal illeti a kormányzat, sőt, konkrét bírósági ítéletek végrehajtását is megígérő meg fogja akadályozni azért, hogy ne kelljen a szegregációt felszámolni. Az más kérdés, hogy aztán persze ebből visszakozik a kormányzat, tehát végül egyébként nem annyira rossz, de hát azért, hogy ugyan, szóval ez egy botrányosan különböző helyzet, amiben most élünk, mint amiben 2015 kezdtünk ki, vagy kellett élnünk. Az se volt jó, de hogy ugyan, vannak ilyen relatív helyzetek, amiben bizonyos szempontokat mégiscsak érdemes értékelni, vagy legalábbis, hogy mondjam én, nem ilyen nagy dőssel lesöpörni, hogy az se volt külön, mint a mostani, de külön volt, nem nagyságrendekkel jobb, de a bizonyos érdemét azért nem érdemes eltagadni.
A magyar baloldal helyzetére még szerintem visszatérünk, de beszélünk egy kicsit a jelenlegi magyarországi sajtó viszonyokról. Egy friss hír a napokból, hogy az Index teljes vezetőségét gyakorlatilag lecserélték, és gyakorlatilag igazolódnak azok az aggodalmak, hogy a portál most már teljesen a kormány közelivé válik. Mennyire lesz szerinted látványos az Index átállása?
Hát ez egy kis fejlemény, tehát én még nem nagyon tudok miről beszélni, próbáltam tájékozódni érintett emberektől, de nagyon nagy a csönd, legalábbis az irányomba. Hát egyrészt ugye azt nyilván ki kell mondani, ami szintén nagyon fontos ezen a ponton is, hogy aki esetleg itt a nyár folyamán a most már Telexnél dolgozó újságírókat azzal vádolta volna, hogy hát itt műbalhé, meg nincsen fideszes befolyás, meg stb., azok szerintem most mélyen szállnak magukba. utaljanak pénzt a Telexnek, hogy tudjanak működni, és egy kicsit átgondoltabban nyilvánítsanak vélem itt a továbbiakban, amikor majd esetleg azt gondolják, hogy itt emberek egyébként tényleg csak a brahi kedvéért borítanak fel komplet egzisztenciákat, és egy közel két évtizedes, sőt több mint két évtizedes, hát nem lassan, hát ilyen több nap, jó, több mint két évtizedes szerkesztőségi létet. Tehát ott egy komoly, hogy ugye én bátor lépés történt a Telexes társaság részéről, és ezt sajnos akkor sokan képesek voltak degradálni azzal, hogy hát itt egy hisztéria zajlik. Nem zajlott hisztéria, nagyon pontosan detektálták azokat a veszélyeket, amelyeket egyébként nagyjából 2018-2017 vége óta pontosan lehetett tudni, és kevésbé pontosan egyébként meg 2011 óta, amikor Új Péter először fölállt és ott hagyta a szerkesztőséget. Tehát ez egy nagyjából évtizedes történet, hogy hogyan próbálta a NER magáévá tenni az indexet. A tegnapi napon, kérem szépen, ez sajnos végérvényesen megtörtént. Ugye innentől kezdve mi lesz az index sorsa? Bizonyos szempontból érdektelen kérdés, de ugye, hogy mondjam, annyiban mégsem, hogy továbbra is az egyik legnagyobb elérésű magyar online felület. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ez, hogy olyan értelemben ez már nem tekintető egy híroldalnak, mint amilyenek, tehát nem tekintető úgy híroldalnak, mint amilyen volt ez mondjuk akár csak egy évvel ezelőtt is. Ettől még sajnos az elérése nem lesz nagyságrendekkel kisebb, továbbra is nagyon sok számára lesz tájékozódási forrás. Emiatt a szerepe valószínűleg a nyilvánosság formálásában továbbra sem elhanyagolható. Nem tudom, hogy pontosan mi fog következni. Azért az elmúlt hónapok, amikor próbálták a látszatát fenntartani annak, hogy ez egy kvázi független portál, azért az megmutatja azt, hogy ebben nagyon korlátosak lesznek. Tehát amikor próbálkoztak azzal, hogy azt a látszatot tudják magukról kelteni, hogy ez egy nem kormányzati elköteleződési oldal, azért akkor is hajmeresztő minőségű cikkek jöttek le. Itt akár gondolhatok a Novák Katalin családvédelmi államtitkárról készült portréra, akár gondolhatok egy Varga Judit interjú kivonatra, amelyek kontextus, politikai értékelés, az ellenvélemények ismertetése nélkül nettó propaganda tevékenységet fejtette ki ezen politikusoknak a szolgálatában. Az se túlságosan bizakodásra okot adó helyzet, hogy egyébként ezt a tegnapi hírt az Index mínuszos hírként sem közölte le, mikorában ugye, amíg a Telexes társaság volt az Index szerkesztősége, addig azért bármifajta változás, befolyásolási kísérlet, akár csak a gyanúja fölmerült, arról kimerítően és átfogalmazott tájékoztatták a nyilvánosságot. Most még egy komplet felvásárlásról, hát most mindjárt megnyitom magát a címoldalát az Indexnek, hogy van-e bármifajta hír, de én ilyesmit itt most nem látok.
Ugyanakkor, hogyha mondjuk ez a forgatókönyv válik valóra, amit vázolsz, hogy az Index kormány közeli kontroll alatt lesz, de a látogatottsága mondjuk akár középtávon nem fog jelentősen csökkenni, akkor ez nem könyvelhető el végsősoron valamennyire egy kormány győzelemnek?
De nyilván van ebben egy ilyen szempont, hogy ez ebből az, tehát igen, nem kérdés, hogy ez így a kormányzati érdekeket fogja szolgálni, de azért azt gondolom, hogy ebben bármifajta felelősségét fölvetni a Telexes társaságnak, az nagyon méltánytalan lenne. Én azt gondolom, hogy pont a tegnapi nap az összes kétkezőnek eléggé éles jelzésül kell szolgálni, hogy ők látták helyesen, amikor ezt a veszélyt pontosan detektálták, beazonosították, és a lelkismeretüket megfelelően cselekedtek. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a tegnapi nap után nem lehet arról beszélni, hogy így mennyi lauf lett volna még esetleg ebben az Indexes sztoriban is, hogy kellett volna esetleg még taktikázni. Nem lehetett taktikázni. A legutolsó pillanatig kitartottak, és amikor ez már konkrétan az újságírói munka minőségét, függetlenségét, befolyástól való mentességét veszélyeztette volna, akkor nagyon helyesen léptek. Akik ott maradtak, azoknak van, mivel elszámolniuk. A tegnapi nap után pedig a csöndjük, azt gondolom, hogy mindennél beszélesebb.
Mit gondolsz, hogyan változtatja meg az Index ügy a magyarországi média viszonyokat? A Telexesek kiállása élesebbé teheti a küzdelmet a kormány és a kritikus média között?
Egy picit az vagy, hogy nálunk, mint nálatok, csak nálatok ezt kellett ez a borzalmas tragédia. Nálunk pedig ezt a kormányzati erőszakoskodás végzi el, tehát hogy így egész egyszerűen nagyon felértékelődik a szerkesztői függetlenség, a szerkesztőségi függetlenség, felértékelődik az olvasói hozzájárulás, a mikrotámogatásnak a rendszere. Tehát azt lehet látni, szerintem azok a médiumok és szerkesztőségek képesek megmaradni, fejlődni, bármilyen módon fenntarthatóságot és stabilitást képviselni, amelyek így rájöttek arra, hogy így a kormányzat, illetve az úgynevezett szabadpiac és a hirdetők ugyanakkor a veszélyt tudnak jelenteni az újságírással, és egész egyszerűen nem lehet ezektől függeni az ő jó indulatukra, vagy esetlegesen érdeklődésükre alapozni bármifajta működést. Itt lehet említeni a Mérce működését, az Átlátszóit, lehet említeni a 4D-nek ezt az új modellét, amiben belefogtak a Telexen, és ugye egy ilyen kiterjedt támogatói kört próbálnak most gründolni. Egész egyszerűen látszik, hogy ez a jelen nem csak Magyarországon, nemzetközi viszonylatban is, és mondom, ami nálatok úgy látszik, hogy a nagy fölébredést a Kucák gyilkosság hozta el, azt nálunk a különböző médiumoknak a módszeres és kitartó kormányzati darálása.
A másik ügy, ami sokáig borzolta a kedélyeket az elmúlt hónapokban is, hát az elmúlt időszaknak a legnagyobb polgári ellenállási mozgalmát hozta, az a Színház és Filmművészeti Egyetem diákjainak és oktatóinak az ellenállása volt, amit végül is a járványhelyzet akasztott meg egyelőre. Mennyire lesz szerinted tartós a hatása ennek az ellenállásnak, hogyha mondjuk a következő hónapokban még nem lehet tömeges akciókat folytatni élőben?
Hát ott nyilvánvalóan az ellenállás első szakasza az lezárult. Szerintem győzelemmel, tehát ez nem csak egy ilyen retorikai győzelem, tehát hogy ilyen, én azt gondolom, a Színház és Filmművészeti Egyetem 150 éves történetében talán világháborúk alkalmával következett csak be, hogy egy vezetés konkrétan akadályozza az oktatási tevékenység gyakorlását, márpedig ugye a Vigyánszki Attila vezette kuratórium deklaráltan, amint átvette a hatalmat, most konkrétan felfüggesztette az oktatást. Itt a járványhelyzetre hivatkoznak, de ez ugye magában eléggé álságos. A tavaszi helyzetben ugyanis például pont az SZFE tudott online működni, számos művészeti egyetem tud online működni, tehát a digitális oktatásra számtalan példa van, megint azt mondja, hogy le kellene állítani a teljes oktatást. Ez nyilvánvalóan arról szól, hogy időt nyerjenek, illetve az eddigi eredményeit az ellenállásnak le tudják törni. Én szerintem ugyanaz a mintázat rajzolódik ki most is, mint általában a legtöbb magyarországi ellenállási helyzetnél. Van egy jól detektálható társadalmi csoport, itt jelen esetben a Színház és Művészeti Egyetem polgársága esetében egy média eléréssel rendelkező csoport, egy kreatív eszközöket magabiztosan és ügyesen használni képes csoport, tehát emiatt a saját ügyének nyilvánosságot kiemelkedően tehetségesen és ügyesen generálni képes csoport, amely nyer valamelyes társadalmi szimpátiát az ügyének, az ellenzéki közvélemény abszolút fölkarolja, de mivel nincsen igazán politikai stratégia arra, hogy mit jelentene meggyőzni, vagy megnyerni egy ilyen meccset a kormányzattal szemben, emiatt igazából az ellenállás nem tud módszeresen és igazán hatékonyan fellépni az agresszorokkal szemben. Mire gondolok? Egész egyszerűen itt nem lehet önmagában eszetőgyről beszélni, csak ebben a pár hónapban szakszervezetek, a Dunafernél dolgozók, közalkalmazottak, és akkor hosszan sorolhatnám még, például még szociális gondozók is, olyan jogsérelmeket szenvedtek el, amelyeket egész egyszerűen muszáj egyesíteni ahhoz, hogy ezek ne elforgácsolva és külön-külön egymással is vetekedve próbáljanak figyelmet meg a kormányzattal szemben követeléseket megnyerni, hanem ha egységben lépnek föl, akkor remélhetőleg valamilyen módon képesek lesznek részeredményeket, akár az egyes szektoroknak is biztosítani. A szétforgácsolódtság az alapvetően arra alkalmas egyedül, hogy ideig, óráig felháborodást keltsen az ellenzéki közvéleményben és szimpátiát, de valójában semmilyen rendszer engedményt nem képes a kormányzatból kicsikarni. Ezt legkésőbb szintén nagyjából 2011 óta lehet látni, tehát azóta nem nagyon változott a kormányzati logika, egyre csak brutálisabbá válik. Viszont láthatóan az ellenzéki oldal, hogy azok, akik kárvalótja egy-egy ilyen intézkedésnek, nagyon nehezen építik ki azokat a szolidaritási csatornákat, meg azokat az együttműködéseket. Nagyon kevéssé tudják megtanulni a cselekvő szolidaritást, ami előfeltétele lenne annak, hogy így bármilyen módon is a kormányzatnál engedményeket tudjanak kiszedni. Szerintem azért mondtam így, hogy az ellenállás első fázisa véget ért, mert őszintén egy következő fázisnak, ami azt gondolom, hogy tavasszal legkésőbb be kell, hogy következzen, mert amennyire látom ott a belső dinamikákat, nem úgy tűnik, mintha ők bármilyen módon is kedvüket szegték volna, vagy kedvüket vesztették volna. Folytatódni fog szerintem az ellenállás, de csak akkor fog tudni léptéket váltani, ami szükséges ahhoz, hogy eredményt is tudjon elérni, hogyha sikerül további társadalmi csoportokat és sérelmeket bevonzani, és az elégedetlenségnek a táborát szélesíteni, a követeléseknek a listáját szélesíteni, akár más egyetemeknek, egyetemistáknak, egyetemi polgároknak a bevonásával, akár más szektoroknak a bevonásával is. Tehát, hogy ez egy nagyon régi receptúra, semmi újdonságot nem mondok, egész egyszerűen szélesíteni kell a társadalmi bázisát az elégedetlenkedőknek ahhoz, hogy a kormányzatnál komolyabb költségei, politikai költségei jelentkezzenek annak, hogy ezeket nem hallja meg, és ezekkel szemben arrogánsan viselkedik. Ameddig ez egy ilyen Vas utca, Szent Király utca tengelyében zajló történet, érint, mond ki, néhány ezer embert, aki a színházművészet területén dolgozik Magyarországon, de legfeljebb is néhány tízezret, és a szimpatizánsait pedig a Facebookon, illetve egyéb közösségi csatornákon tökéletesen el tudják csatornázni a tühüket, addig ez egy tökéletesen kezelhető társadalmi költségekkel járó helyzet a kormányzatnak, sőt, és ezzel most nem a színművészetiseket akarom bántani, csak jelzem a dolognak a társadalmi dinamikáját, politikai dinamikáját, még arra is alkalmas, hogy ennek az árnyékában sokkal nagyobb biztonságokat is meglépjenek. Tehát én szerintem itt ez teljesen világos, hogy új léptékváltás kell, és ezen keresztül kell tudni a követeléseket újra fogalmazni.
Ha jól értem, amit mondasz, ez azt is kellene, hogy jelentse, hogy tulajdonképpen a Fidesz tábort is meg kellene szólítaniuk, vagy hát legalábbis a Fidesz tábor egy részét ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Mármint az állampolgárokra gondolok.
Hát az is lehet, de szerintem az is lehet, hogy így egyszerűen azt kell megmutatni, hogy itt nézd, tehát nyilvánvaló, hogyha arról van szó, hogy a színházművészet szabadsága a számomra egy rendkívül fontos történet. Én azt is el tudom képzelni, hogy a ti hallgatóitoknak is egy nagyon fontos történet, a művészeti, az alkotói szabadság. De hát azért lássuk be, hogy ez egy olyan privilégium, amiről most beszélünk, ami tényleg néhány százezer, max. 1-2-1,5 millió embernek többeket sajnálatos módon Magyarországon nem tud érinteni. Egész egyszerűen onnan abból kifolyólag, hogy itt olyan mértékű anyagi nélkülözésben élnek súlyos milliók a döntő többségeben az országban, hogy el sem tudnak odaigyütni, hogy ilyen kérdéseken gondolkoznak. Tehát valamilyen módon azt kell megmutatni, hogy ez a követelés, ez nem egy úri huncutság, még hogyha sokaknak úgy is tűnik, és azt is meg kell mutatni egyébként, hogy az a szabadság, amiért az eszefések tüntetnek, vagy küzdenek, az egyébként mikor kapcsolódik össze azokkal a szabadság igényével, akik mondjuk a szabadságot abban mérik, hogy például megszabadulhatnak-e a rájuk kötelezően kirót, de tisztességesen meg nem fizetett túlórától, hogy ők meg tudnak-e szabadulni attól a tehertől, hogy mondjuk például hiába van bejelentett munkájuk, kiderül, hogy egyszerűen nem keresnek annyit, amiből mondjuk évente egyszer egy hétre el tudják vinni a családot szabadságra nyaralni, akár csak mondjuk a Balatonhoz. Tehát, hogy ezek tudom, hogy nagyon absztrakt és nehéz összefüggések, amiket rohadt nehéz egyébként konkrét politikai cselekvéssé formálni, pláne ebben jól fölépni, hiszen ez egy teljesen individualizált társadalom. Ebből a szempontból is egyébként szerintem inspiráló volt az eszefések kiállása, hiszen közösségként léptek fel, és ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy azért is tudott erősenni az egész ellenállás maga, mert nem egy-két emberre fókuszált, mint általában a ellenzéki médiának, vagy az ellenzéki közvéleménynek ez a messiás váró hangulata. Ezt mondom úgy, mint egykori érintettje is ennek a messiás váró hangulatnak, tehát volt, amikor ez mondjuk az én személyemet emelte piedesztára, szerintem az is kártékony volt, de éppen ezért az eszefe példája szerintem pont azt mutatja meg, hogy a közösségi megmozdulásnak van olyan ereje, ami túlmutat azokon a korábbi meddő próbálkozásokon, amiket most az előbb említettem. Csak azt is látni kell, hogy még ez sem elégséges sajnos, mert még ennél is tovább kellene menni, és egész egyszerűen kéne szélesíteni a követeléseket és a társadalmi bázist. És én, hogyha ez a kérdés, akkor ez a válaszom rá, én nem nagyon látom, hogy lehet más módon pártokon, meg klasszikus, a polarizáltság klasszikus mezőin átívelő koalíciót építeni, mint hogyha ez valamilyen módon anyagi követelésekben testesülne meg. Hogy ezt pontosan hogy kell megcsinálni, az egy jó kérdés, most nem akarok feltétlenül mindenkinek innen tanácsot adni ebben a podcastban, de hogy azt szerintem elkerülhetetlen, hogy egy ilyen irányú gondolkodás meginduljon abban, akik azoknak a körében, akik abban gondolkodnak, hogy akár az SZF-t, akár más fontos alapjogokat hogyan lehetne megőrizni ebben az országban, vagy az esetben kivívni.
A Partizánban ti is keményen kritizáltátok a magyar kormány járvány kezelő intézkedéseit. Ugye amikor a térség országaiban már lezárások voltak érvényben Magyarországon, még akkor is ezreket engedtek szurkolni a stadionokban, és hát Orbán Viktor nyilván az utolsó pillanatig húzta ezeket az időt a korlátozásokkal, hogy elkerülje a gazdaság nagyobb veszteségeit. Hogy látod, vajon a kormány ellen fordulhat a közhangulat Magyarországon a rossz válságkezelés miatt, ahogy ezt például az amerikai választások esetében is láttuk valamennyire megvalósulni, vagy Magyarországon ettől Orbánéknak nem kell tartaniuk?
Hát ez egy összetett kérdés. Én szerintem pont az amerikai elnök választás azt mutatta meg, hogy egyébként nincsen elégedetlenség széles körben a Trumpi járványkezeléssel kapcsolatban, tehát hogy azt lehetett látni, az egyáltalán nem forgott a népszerűségre, sőt, tehát ugye az a gyalán dermesztő, és ezt szerintem kevésbé veszik tudomásul azok, akik most Biden győzelme fölött örömködnek, hogy hát nem úgy vesztett volna a támogatottságában Donald Trump, hanem konkrétan növelte ahhoz képest, hogy 2016-ban mennyien választották meg. Ez most persze nem volt elég a győzelméhez, de hogy ez nem azt jelenti, hogy itt egy definitív válasz született volna az amerikai társadalom részéről arra vonatkozva, hogy mit gondol a trumpizmusról. Széles körű támogatottsága van még most is. Magyarországon szerintem még alapvetően azt lehet látni, hogy azért azt szerintem itt, pláne hogyha a ti podcastotokban beszélek erről, azt el kell mondani, hogy a magyarországi jobboldal, politikai jobboldal által folyamatosan tényleg kutyába sem nézett Szlovákia, és mindenféle nemtelen módokon mocskolt Szlovákia esetében azt lehet látni, hogy hát ott azért olyan tömeges tesztelést tudtak megvalósítani országos kiterjedésben, ami Magyarországon egyelőre hát így még csak olyan politikai napirenden sincs, nem, hogy egyébként a megvalósulások a közelében. Ugye részben ennek a hiánya, tehát a tesztelések kiterjedtségének az elégtelensége, részben pedig ugye hát nyilvánvalóan a totálisan megkésett korlátozó intézkedések együttesen itt egy nagyon éles társadalmi válságot, egy egészségügyi válságot körvonalaznak, amire még nem látszik a vége. Ez egyértelműen a kormányzati válságkezelés hiányának tudható be, hiszen tavasz óta pontosan lehetett tudni, hiszen ők maguk mondták ki, hogy érkezik a második hullám, pontosan lehetett tudni azt, hogy a koronavírusnak egyébként milyen élettani hatásai vannak, pontosan lehetett tudni azt, hogy a kórházi és egyéb egészségügyi kapacitások mire lesznek elégségesek. Ehhez képest állunk úgy itt most november végén, hogy még mindig nem születtek meg az én megítélésem szerint azok a korlátozó intézkedések, amelyek lehetővé tennék azt, hogy ezt további szükségtelen életáldozatok árán és egészségügyi kockázat árán meg lehessen úsznunk. Ugye itt mindig azt szokták szembeállítani, hogy hát vagy az életeket védjük, vagy a gazdaságot, de ez egy teljesen fals dihotómia, vagy megosztás. Ugye mindkettőt lehet egyszerre védeni, csak ez ugye az kellene, hogy ne ezt a ortodox, neoliberális, ilyen tényleg megveszekedetten szecsorista gazdaságpolitikát folytassa az Orbán kabinet, egyedül egyébként nagyjából mostanra a teljes Európai Unióban, amely arról szól, hogy egyébként semmilyen módon direkt transzferekkel a magyar dolgozókat, a magyar polgárokat megsegíteni nem fogjuk, őket a hitelfelvételre ösztönözzük, és egyébként meg a gazdaságot továbbra is a cégek és egyéb ilyen pénzpiaci szereplőkön keresztül próbáljuk megtámogatni, aztán majd ez a megtámogatás így lecsorog majd úgyis a szükséget szenvedőkhöz. Ez egy ilyen hihetetlenül ostoba, buta, elmaradott, kifejezetten barbarisztikus gazdasági felfogás, ami fölött ma már egyértelmű ítéletet mondott a történelem. Ennek ellenére a magyar kormány is Orbán Viktor szerelmes ennek az elgondolásnak, csak úgy közben az a probléma, hogy emiatt nem teszi meg a korlátozásait mondjuk a társadalom különböző, nem tudom, a rendszerének, hogy működjenek. És ez azt eredményezi, hogy viszont oké, működni kell, mert hogy termelni kell, mert hogyha nem termelünk, akkor leáll a gazdaság, mert az állam nem segít be, oké, csak hogy akkor ez azt jelenti, hogy nem tudjuk tartani azokat a távolságokat, amik ahhoz kellene, hogy ne terjedjen riasztó mértékben a vírus. Így most azt lehet látni, hogy a vírus majdhogy nem egyébként korlátozások nélkül teljesen szabadon tud terjedni, az egészségügyi ellátórendszer nyilvánvalóan teljesen véges kapacitásokra rendelkezik, amelyek véges kapacitásokat most már valószínűleg elértük. És egyébként most már valószínűleg lényegtelen is volna, hogy bevezetne valami fajta korlátozó intézkedéseket, mert hogy innentől kezdve ez a fertőzöttség terjedésén, most pont ezzel kapcsolatban olvastam néhány cikket, és próbáltam tájékozódni magam is, de hogy itt azért az a szakmai konszenzus, hogy a terjedésen ez már valószínűleg nem sokat segít, azon segítene esetleg, hogy így ha kevesebben mernék azt bevállalni, bemennek a munkahelyekre akkor is, amikor mondjuk például szimptomákat észlelnek magukon, és megmernék azt kockáztatni, hogy otthon maradjanak, mert tudják, hogy jár a táppénz, vagy ha nincsenek bejelentve, akkor jár a munkanélküli, vagy az álláskeresési járadék, hogyha mondjuk elvesztették a munkahelyüket, vagy bármilyen más segítség járna, amivel tudnának számolni a következő 1-2 hétben, hónapban, pláne karácsony előtt. De hogy ez sincs, tehát hogy most ezt nagyon nehéz jól és pregnánsan összefoglalni, de hogy a lényeg az a dolognak, hogy ebből a szempontból szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy régiós összevetésben is a magyar kormány kritikán alul teljesít, de európai régiós összevetésben aztán pláne, és ez nem magyarázható a gazdasági teljesítőképességgel, vagy nem tudom, az államháztartás lehetőségeivel, mert így bőven, tehát erre biztosan lehetne egyébként forrásokat teremteni, ez politikai akaratnak a hiánya és politikai gőgnek az eredménye.
Végül eljutunk a magyar ellenzékhez, amely akár profitálhat is ebből a válságból, és ugye úgy összefogást hirdetett közös programmal, közös jelöltekkel. Mit gondolsz arról, hogy lesz-e más üzenete is az ellenzéknek, mint az, hogy le kell váltani Orbánt, és hogyha csak ez lesz az üzenete, az elég lehet-e 2022-ben?
Hát ezt nehéz megmondani, most meg tényleg nagyon nehéz bármi, tehát én nem szeretem ezeket a béljóslásra emlékeztető ilyen előrejelzéseket, őszintén nem tudom, hogy fokozni 2021 az ellenzék számára. Az látszik jelenleg, ami egészen biztos, hogy itt most az iparüzési adó megléte vagy elvétele fogja a ellenzéki vezetési városokat lépéskényszerbe hozni, és ez feltehetően erősíteni fogja a különböző együttműködéseket ellenzéki pártok között, hogy akkor hogyan kell készülni 2022-re. Itt nyilván az előválasztás egy fontos kérdés, mint hogy megtartják vagy nem tartják meg, ebben nyilván a koronavírus járvány is bele fog szólni, hogy meg lehet-e tartani biztonságosan, vagy nem lehet megtartani. Tehát, hogy itt ez egy nagyon sok szereplős történet, amiben most szerintem a legfontosabb kérdés alapvetően az, hogy az ellenzéki városokat belekényszeríti a kormányzat abba, és ez a héten elfontol, hogy igazából pont holnap szerdán a kormányülés követően belekényszeríti a kormány abba, hogy ha elveszi az iparüzési adót, akkor konkrétan a kormány ellenzékévé váljanak, vagy pedig meghagyja őket ellenzéki városként, hogy valamelyest létezzenek, lavírozzanak és próbáljanak meg helyben működgetni. Ha az iparüzési adó elvétele, kivetési joga és felszedési joga elvételre kerül, az feltétlenül még a fideszes városvezetőket is erősen, hogy mondjam én, abba a helyzetbe fogja sodorni, hogy muszáj lesz a kormányzattal szemben helyezkedni. Ezt egyébként látjuk például Csák Palkovics András esetében, Székesfehérvár polgármester esetében, aki már előzetesen beleszállt a kamarai elnökbe, Parag Lászlóba, mondván, hogy ne adjon ilyen életveszélyes ötleteket a kormányzatnak, mert hogy láthatóan fogalma sincs az önkormányzatok működéséről, és arról, hogy mit jelent az iparüzési adó. Én most ezt látom egy döntő meccsnek, aztán, hogy ebben ki milyen pozíciót foglal el, az fogja meghatározni 2021-ben az ellenzék milyen irányba szervezkedik tovább.
Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője volt mai adásunk vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget, és köszönöm szépen még egyszer, minden jót, szervusz!
A Pozsonyi Podcast 23. adását és Szalai Zoltánt hallottátok, várunk benneteket legközelebb is, addig is kövessetek bennünket a Facebookon, olvassátok a Gyennyikent, és vigyázzatok magatokra, sziasztok!